Engedd, Urunk, hogy abban a nagyságodban láthassunk téged, amely nagyság te magad vagy. Engedd, hogy így tudjunk előtted térdre esni, és adjad, hogy tudjuk a délelőtti alkalmat jól kihasználva egymás épülésére, hitünk mélyülésére együtt eltölteni. Amen. Tovább lépünk Illés történetébe, és gyakorlatilag Illés történetének az egyik fontos állomásához érkezünk, az ő küldetésének fontos epizódja ez, amiről most fogunk olvasni. Az első királyok könyvében vagyunk, és a 18. fejezetet fogjuk olvasni. A következőket találjuk megírva. Hosszú idő múlva a harmadik esztendőben így szólt az Úr igéje Illéshez: menj, jelenj meg Akhábnál, mert esőt akarok adni a földre. Illés tehát elment, hogy megjelenjen Akhábnál, Samáriában súlyos éhínség volt. Ekkor Akháb hívatta Obadiáhút, a palota felügyelőjét. Obadiáhú igen félte az urat, mert amikor Jezábel megölette az úr profétáit, Obadiáhú magához vett 100 profétát, és elrejtette őket 50-enként egy-egy barlangba, és ellátta őket kenyérrel és vízzel. Akháb ezt mondta Obadiáhúnak: menj el az országban levő minden forráshoz és minden patakhoz. Talán akad fű, és életben hagyhatjuk a lovakat és összvéreket, és nem kell levágnunk az állatokat. Fölosztották azért maguk között az országot, hogy ki mit járjon be. Akár külön ment az egyik úton, Obadiáhú is külön ment a másik úton. Miközben Obadiáhú úton volt, egyszer csak előtte termett Illés. Obadiáhú fölismerte, arcra esett és ezt kérdezte: te vagy az uram, Illés? Ő így felelt neki: én vagyok. Menj el és mondd meg uradnak, hogy itt van Illés. De ő ezt mondta: mit vétettem, hogy Akháb kezébe akarod adni szolgádat, hogy megöljön? Az élő úra Istenedre mondom, hogy nincs nép, sem ország, ahová ne küldött volna az uram, hogy felkutasson téged. Ha azt mondták, nincs itt, akkor meg is eskedte azt az országot és népet, hogy nem találtak meg téged. És most te mondod, menj el és mondd meg uradnak, hogy itt van Illés? Megtörténhetik, hogy amikor elmegyek tőled, elragad téged az úr lelke. Nem is tudom hová. Ha én megyek és hírt viszek Akhábnak, ő pedig nem talál itt téged, akkor megöl engem, pedig a te szolgád féli az urat ifjú korától fogva. Nem mondták meg neked, uram, hogy mit tettem, amikor Jezábel öldökölte az úr profétáit? Elrejtettem az úr profétái közül 100 embert 50-enként egy-egy barlangba, és elláttam őket kenyérrel és vízzel. Most mégis ezt mondod, menj el és mondd meg uradnak, hogy itt van Illés. Ő meg fog ölni engem. De Illés így felelt: a seregek élő urára mondom, akinek a szolgálatában állok, hogy még ma megjelenek előtte. Elment tehát Obadiáhú Akháb elé, hogy jelentést tegyen neki, Akháb pedig Illés elé ment. Akkor Akháb meglátta Illést, ezt mondta neki: te vagy az Izrael megrontója. Ő pedig így felelt: nem én rontottam meg Izraelt, hanem te és a te atyád háza, mert elhagytátok az úr parancsolatait, és te a baálokat követed. Most azért üzen, gyűjtsd ide hozzám az egész Izraelt a Kármelhegyre, meg a Baál 450 profétáját az Asérá 400 profétájával együtt, akik Jezábel asztaláról élnek. Akkor elküldött Akháb Izrael fiaiért, és összegyűjtötte a profétákat a Kármelhegyre. Illés pedig odalépett az egész nép elé, és így szólt: meddig sántikáltok két felé? Ha az Úr az Isten, kövessétek őt, ha pedig Baál, akkor őt kövessétek. De a nép nem felelt egy szót sem. Akkor Illés ezt mondta a népnek: egyedül én maradtam meg az Úr profétájának, a Baál profétái pedig 450-en vannak. Adjanak nekünk 2 bikát. Ők válasszák ki maguknak az egyik bikát, vagdalják darabokra és rakják fahasábokra, de tüzet ne gyújtsanak. Én is elkészítem a másik bikát, rárakom a fahasábokra, de tüzet én sem gyújtok. Azután hívjátok segítségül a ti istenetek nevét, és én is segítségül hívom az Úr nevét. Amelyik Isten tűzzel felel, az az Isten. Erre az egész nép megszólalt, és ezt mondta, jó lesz így. Ezután így szólt Illés a Bál prófétáihoz. Válasszátok ki az egyik bikát, és készítsétek el először ti, mert ti vagytok többen. És hívjátok segítségül istenetek nevét, de tüzet ne gyújtsatok. Ők fogták a nekik jutott bikát, elkészítették, és így hívták segítségül Baál nevét reggeltől délig. Ó, Baál, felelj nekünk! De nem jött hang, és nem felelt senki. Eközben ott sántikáltak az oltár körül, amelyet készítettek. Amikor dél lett, Illés gúnyolni kezdte őket, és ezt mondta, kiáltsatok hangosabban, hiszen Isten ő, talán elmélkedik, vagy félrement, vagy úton van, vagy talán alszik, majd fölébred. Erre elkezdtek hangosan kiáltozni, és szokásuk szerint összevagdosták magukat kardjukkal és dárdájukkal, míg el nem borította őket a vér. Dél elmúltával révületbe estek egészen az áldozat idejéig, de nem jött hang, nem felelt és nem figyelt rájuk senki. Akkor Illés ezt mondta az egész népnek, jöjjetek ide hozzám. És oda ment hozzá az egész nép, ő pedig helyreállította az Úr lelombolt oltárát. Fogott Illés 12 követ a Jákob fiaitól származó törzsek száma szerint, Jákobhoz szólt így az Úr szava, Izrael lesz a neved. A kövekből oltárt épített az Úr nevében, és azután árkot húzott az oltár körül, amelybe két vék a vetőmag elfért volna. Azután elrendezte a fahasábokat, és földarabolta a bikát, és rárakta a fahasábokra. Majd ezt mondta, töltsetek meg 4 vödröt vízzel, és öntsétek rá az áldozatra, meg a fahasábokra. Azután ezt mondta, ismételjétek meg, és megismételték. Újra mondta, harmadszor is tegyétek meg, és harmadszor is megtették. A víz már folyt az oltár körül, és az árok is megtelt vízzel. Az áldozat bemutatása idején odalépett Illés próféta, és ezt mondta, Uram, Ábrahámnak, Izsáknak és Izraelnek Istene, hadd tudják meg a mai napon, hogy te vagy az Isten Izraelben, én pedig a te szolgád vagyok, és mindezt a te parancsodra tettem. Felelj nekem, Uram, felelj nekem, hadd tudja meg ez a nép, hogy te vagy az Úr, az Isten, és te fordíts vissza szívüket. Akkor lecsapott az Úr tüze, és fölemésztette az égő áldozatot és a fahasábokat, a köveket és a port, és az árokban levő vizet pedig felnyalta. Amikor látta ezt az egész nép, arcra esett, és ezt mondta, az Úr az Isten, az Úr az Isten. Illés pedig ezt mondta nekik, ragadjátok meg a Baál prófétáit, senki sem menekülhessen el közülük, és megragadták őket. Illés levitte őket a Kíson patak mellé, és ott lemészárolta őket. Azután Illés ezt mondta Akábnak, menj föl, egyél és igyál, mert eső zúgása hallatszik. Akáb fölment, hogy egyék és igyék. Illés pedig fölment a Kármelhegy tetejére, a földre kuporodott, és arcát a térdei közé hajtotta. Így szólt a szolgájához, menj föl, és tekints a tenger felé. Az fölment, és arra tekintett, majd ezt mondta, nincs ott semmi. Illés ezt mondta, menj vissza 7-szer. 7-szerre ezt mondta a szolga, most egy tenyérnyi kis felhő emelkedik föl a tengerből. Ő azt felelte, menj el, és mondd ezt Akábnak, fogj be és menj el, míg föl nem tartóztat az eső. Eközben az történt, hogy viharfelhők sötétítették el az eget, és nagy eső lett. Akáb harci kocsira szállt, és Jezreelbe ment, az Úr keze pedig Illéssel volt, és ő felövezte derekát, Akáb elől futott a Jezreelbe vezető útig. Tulajdonképpen Illés szolgálatának és küldetésének, amit a Biblia elénk tár, az egyik csúcspontja ez a történet. Illés küldetése és feladata, az ő megbízatása nem más, mint az, hogy tanúságot tegyen Istenről. Olyan módon legyen Isten eszközévé azzal, amit tesz, hogy a nép megértse, hogy az az Isten, akinek ő a szolgálatában áll, Izrael Istene, az egyetlen Isten. Illés szolgálatának ez a fókusza, ez az ő küldetésének a lényege. Tanúságot tenni. Sokféleképpen lehet tanúságot tenni, Isten mellett is, meg ügyek mellett is, de azt gondolom, hogy annak van csak értelme, hogyha az ember átütő erővel tud tanúvá lenni. Vannak az úgynevezett koronatanúk a különböző bűnügyekben, akiknek a vallomása, az a tudás, ami a birtokukban van, döntő egy ügy kimenetelére nézve. Ezért is szokták őket koronatanúnak nevezni. Az ilyen koronatanúk élete és sorsa nem mindig könnyű. Tudjuk, hogy Amerikában külön programot szerveztek az ő védelmükre, hogy lehetőleg ne tegyék el őket sem előre, sem pedig utólag láb alól. Nos, Istennek is van egy ilyen tanúvédelmi programja, majd később erről még fogunk beszélni. De amit én ebből ki szeretnék emelni, hogy Istennek is korona tanúkra van szüksége. Olyan tanúkra, akik átütő erővel tanúsítják ebben a világban azt, amit Illés is kimondott, és amit az ő szolgálata nyomán a nép is fölismert, az Úr az Isten, az Úr az Isten. Isten gyermekeinek a szolgálata és a világban való küldetése erről szól, hogy a mi környezetünk fölismeri azt, hogy az Úr az Isten. Sokféle Isten van ma forgalomban ebben a világban, akit a világ tisztel. Ott van közötte Izrael Istene is, ami Urunk is, csak nem az őt megillető helyen. Az átütő erejű tanúság azt jelenti, hogy olyan módon és olyan erővel mutatjuk Isten kegyelméből az ő hatalmát és személyét föl ebben a világban, hogy a világ nem tud mást tenni, csak beismerni azt, hogy az Úr az Isten, az Úr az Isten. Nem könnyű szolgálat ez. Ahogyan láttuk, Illés életében sem úgy kezdődött, hogy Isten őt megszólította, és elküldte rögtön Akáb királyhoz. Elküldte őt arra, hogy tegye próbára a nép előtt egy nyilvános próbában a Baál papok erejét, az ő istenük erejét és a maga erejét. A dolog egy iskolával kezdődött, megszólítással, megbízással és próbákkal. Míg nem Illés elkészítetett arra, hogy Isten eszközeként átütő erővel legyen Isten tanúja az ő népe előtt. Szeretném itt megjegyezni, hogy Illés az Istennel való egyre szorosabb életközösségben nyilvánvalóan megértette azt, hogy az ő népének nem új királyra, nem más politikára van szüksége első renden, hanem ennek a népnek arra van szüksége, hogy a szívében megszülessen egy fölismerés arra nézve, hogy az Úr az Isten. Amikor a világ sötétségéről beszélünk, és erről tényleg hosszan tudunk beszélni, hogy ki mit tapasztal maga körül, a világ sokszínűségéről beszélünk, Isten tekintélyének az elvesztéséről beszélünk, akkor sokféle ötlet fogalmazódik meg bennünk, hogy mivel lehetne segíteni ezen a világon, vagy konkrétan mivel lehetne segíteni a mi magyar népünkön. Én újra és újra azokat az üzeneteket veszem a Szentírásból, és így látom, és ezért hirdetem nektek is, a gyülekezetnek is, hogy ennek a népnek, a mi népünknek is, nekünk magunknak is egy dologra van igazából szükségünk, annak a fölismerésére, hogy az Úr az Isten. Amíg nem jut el a mi népünk, és amíg nem jutunk mi magunk erre a látásra, addig lehet pofozgatni a dolgokat, de nem lesz döntő változás. sem a politikában, sem a hétköznapi életünkben, sem azokban a társadalmi tragédiákban, amelyekben benne élünk, az elhalálozás nagyfokúságában, a gyermekek meg nem születésében, azokban a tendenciákban, amiket látunk az egyház körül, addig nem lesz igazán döntő változás. Nem az a kérdés, azt gondolom, első renden, hogy ki vezeti ezt az országot. Tudom, én is szoktam így meg úgy nyilatkozni szívem keserűségéből időnként, Ferenc testvérről és csapatáról, de azért újból meg újból meglátom én azt a magam csendességébe, hogy nem ez a kérdés. Nem Ferenc és Viktor, nem jobb oldal és bal oldal. Az igazi kérdés nem ez. Az igazi kérdés az, hogy ez a nép, a mi népünk, és benne mi magunk, akik Isten gyermekeinek valljuk magunkat, fölismerjük-e, hogy az Úr az Isten. Illés nagyon jól tudta, hogy ez a nép majd akkor fog tudni jó döntéseket hozni, ha az Istennel való kapcsolatát rendezi. Majd akkor tud magának olyan királyokat választani. Majd akkor lesz képes arra, hogy valami jót tegyen, hogy kiírtsa maga közül a bálványimádást, ha fölismeri Istent, az Isten nagyságát, az Isten szeretetét, majd ha térdre hullik Isten előtt ez a nép, akkor jöhet valami annak következményeként, és ezért Illés életében a program nem más, mint hogy átütő erővel tanúságot tenni Isten mellett. Mindannyiunk életének programja kell, hogy ez legyen. Átütő erővel tanúságot tenni Isten mellett. Szeretném elmondani Illés életéről, hogy az ő életében a megszólítottság, a megbízatás, a megpróbáltság elvezetett oda, hogy Illés egy megragadott állapotba került. Mielőtt még bárki azt gondolná, hogy hétköznapi eseményekről van itt szó Illés történetében, amelyek megtörténtek egyszer, máskor, vagy még esetleg később is Illés történetében, addig hadd mondjuk azt, hogy nem egészen erről van szó. Hemmus eldobta magát, de majd mindjárt ki. Igen. Nem arról van szó, hogy Illés életében egy mindennapos esemény volt az, amivel itt találkozunk, hanem arról van szó, hogy egy Isten által elkészített időben, egy Isten által felkészített ember átütő erővel tanúskodott Isten mellett. És azt is mondhatnánk, hogy ehhez az kellett, hogy Illés egy megragadott állapotba kerüljön. És ez alatt azt értem, hogy Illés életközössége Istennel a megszólítás, a megbízatás, a megpróbáltság által olyan állapotba jutott, hogy Illés alkalmassá lett arra, hogy Isten rajta keresztül olyan dolgokat nyilvánítson ki a nép előtt, amelyek átütő erővel hatottak a népre. Ha beszéltem arról, hogy a népünknek Istenre van szüksége, akkor hadd mondjam nektek azt, hogy úgy gondolom, hogy nekünk még jobban Istenre van szükségünk. És ha valaki azt kérdezi, hogy miért forszírozzuk mi azt, hogy Istennel a személyes kapcsolatunk hogyan állunk a megszólítás, a megbízatás vagy a megpróbáltság területén, akkor erre azt válaszolom, ez azért fontos kérdés, mert el kell Isten népének készítetnie arra, hogy átütő erővel tudjon tanúskodni ebben a világban. És ha valaminek hiány vagyunk, azt gondolom, akkor azt mondhatom, hogy ez a megragadottság állapota. Valahogy ez hiányzik a mi életünkből. Valahogy, mintha nem volnánk elkészülve arra, hogy Isten átütő erővel tanúskodjon általunk. Sok minden benne van ebben, benne van a keresztény individualizmus, benne van az a fajta szemlélet, hogy az Istennel való kapcsolat az egy magánügy, ez az én ügyem és Isten ügye, nem kell ebbe másnak beleszólni, Benne van az a fajta nagyfokú érdektelenség, hogy nem érdekel engem a másik, mindenki járja csak a maga útját, Isten is úgy, ahogy akarja, az ő baja, ha nem figyel oda. Mindaz benne van a mi keresztény életünkbe, amit látunk magunk körül a világ életébe. Sajnos átjár a világnak a gondolkozása bennünket is, és elferdíti a mi gondolkozásunkat. Pedig az Istennel való szoros közösség azért szükséges, hogy ebbe a világba átütő erővel tudjunk belépni. Azzal a tanúprogrammal, amit Isten nekünk szánt. Mert mi is történt? Az történt, hogy Illés miután Isten által fölkészítetett próbákban, engedelmességben és megbízatásban, egyszer csak Illés ott termett. Nagyon tetszik nekem ez a mondat, hogy miközben Akáb vakarja már magát kínjába, hogy mit csináljunk, mert nincs eső, már nem tud mit kitalálni, és oda kényszerül egy ország, hogy a király elkezdi járni az országot, hogy keressen még valami füvet, vagy zöldet, vagy vizet, hogy az állatokat ne kelljen elpusztítani, és elküldi az ő munkatársát is, a palota felügyelőjét, Obadiáhút, hogy menjünk és keressük együtt, talán te nem csapsz be engem, talán nem lesz az, hogy még zugba itt vannak vizek valahol, csak titkolja a nép, menjünk mi személyesen, igazán nagy ez a nyomorúság, akkor egyszer csak ott terem Illés. Azt olvasjuk itt a Biblia, ott termett Illés. És aztán ott terem Illés Akáb király előtt is. Aki nyilvánvalóan mindazért, ami történik az országban, Illést okolja. Hisz Illés, te mondtad azt nekem 3 esztendővel ezelőtt, hogy nem lesz itt eső, csak a te szavadra. Már mindenhol kerestettelek, hogy kipréseljen belőled azt a szót, hogy megjöjjön az eső. De nem találtalak sehol. Te vagy Izrael megrontója. Látod a nyomorúságot, ami körülöttünk van? Te miattad van, Illés. Nem egyszer fordult már elő a történelemben, hogy azokért az állapotokért, amik Isten elhagyásából egy országra, egy népre következtek, pontosan Isten népét tették felelőssé. És néha úgy érzem, hogy nagyon közel vagyunk újra egy ilyen állapothoz, amikor majd azért a szárazságért, azért a nincstelenségért, ami van, megint Isten népe lesz a felelős. Az a nép, amely Istent, az Isten tisztaságát képviseli. A lényeg ebben, hogy mivel Illés megragadott ember, nem akar a királlyal egy kávé mellett beszélgetni erről, hogy most legyen eső, vagy ne legyen eső. Nem erről van szó, hogy Akáb király, te mit vélekedsz rólam. Hanem arról van szó, hogy itt van egy harmadik fél is. Isten, akivel te nem számolsz, akit te elhagytál, te a baálokat követed, és az egész népet belevitted ebbe a tragédiába, amiben benne vagytok, és most ezért mindenkinek szembesülnie kell azzal, hogy ki az igaz Isten. Nagyon érdekes ez számomra, mennyivel tetszetősebb lenne, mai szemmel nézve, ha Illés egy fehér asztal mellett megbeszéli Akábbal ezeket az ügyeket. Ma a politika így szeret rendezkedni. Az illetékesek feje fölött, ez a módszer, majd mi kitaláljuk, hogy mi a jó nektek. Illés azonban arra hivatott, hogy Istennek átütő erejű tanúja legyen, nem csak Akáb előtt, hanem az ő egész népe előtt. Ezért az a kérés, amivel Akábhoz fordul, az a nyilvános próba, amelyre ő felhívja a Baál kultusz követőit és az egyéb pogány papokat, az tulajdonképpen nem más, mint az egész nép szeme láttára történő tanúságtételnek a csodálatos és egyben hátborzongató drámája. Mivel nem csak Akháb vétkezett, hanem az ő nyomán a nép is, ezért a népnek is tisztáznia kell az Istenhez fűződő viszonyát. Ott van ez a próba, amit nagyon szépen leír nekünk a Szentírás. Építsetek ti is oltárt, majd építek én is oltárt.
tegyetek rá egy áldozati bikát, válasszátok ki kettő közül, melyik a tiétek, a másik az enyém, nem gyújtunk alatta tüzet, adjanak tüzet az Istenek, ha vannak, adjanak tüzet. Aztán látjuk, hogy a Baál proféták hogyan küzdenek azért a szikráért, azért a tűzért, ami lángra lobbanthatná az áldozatot, de döbbenetes, amit itt olvasunk, hogy nem felelt senki. Nem jött hang, nem felelt senki, nem figyelt rájuk senki. Illés elragadott állapotban van, olyan állapotban, amikor az Istennek felajánlott vagy kiszolgált élete, kiszolgáltatott élete még azt is lehetővé teszi, hogy gúnyolódjon. Nem azt gondolom én, hogy azt kell ebből levonni, hogy a keresztény ember nyugodtan gúnyolódhat a világ fölött. Van egy olyan állapot, van a tanúság tételnek egy olyan fázisa Illés életében is, amikor belefér ez is. Amikor belefér ez is. Kiáltsatok hangosabban, lehet, hogy alszik, nem hallja. A maga nevében nagyon humoros, és egyúttal vérfagyasztó is az, ami történik, hiszen még Illés nem produkált semmit. Nem arról van szó, hogy az ő oltárán már lobog a tűz, és most már nagyképűen mondogatja a dolgokat. Arról van szó, hogy Illés megragadott állapotban van. Ő tudja, hogy az ő oltárán fog égni a tűz. És hogy még nagyobb legyen a kontraszt Isten és a Baálok között. Ezért azt mondja, nem jól hívjátok segítségül a ti isteneteket. Küzdjetek érte még jobban. Azt olvassuk, a végén összevagdalják magukat, ezek a papok révületbe esnek, és mégsem felel senki. És akkor előlép Illés, azt mondja, jöjjetek ide hozzám. És nagyon megdöbbentett engem az, hogy mindabban, amit Illés cselekszik, csodálatos képpen adódik össze az, ami ebből a népből már elveszett. Azt olvassuk, hogy helyreállítja az Úr lerombolt oltárát. Nem az van, hogy Illés ott kényére kedvére épít egy oltárt, aztán jó lesz ez így is, hanem az Úr oltárát kezdi építeni, úgy, ahogyan ezt az Úr megparancsolta azokból a kövekből és olyan kövekből. Aztán, amikor kész az oltár, és fölteszi rá az állatot, a bikát, leöntözteti vízzel háromszor is, akkor sem kezdődik el minden automatikusan. Hanem a 36. versben azt olvassuk, hogy az áldozat bemutatásának idején lép oda Illés. Még ebben is ott van az az Istennel való szoros közösség, ami már nincs meg másokban. Illés még tudja, hogy mikor van az áldozat bemutatásának az ideje. És ezzel, amit ő tesz, ezzel is emlékeztetni akarja a népét. És amikor odalép az oltárhoz, akkor nem tűzért könyörög. Nem azért könyörög, hogy Uram, most aztán küldjél valami villámot, vagy valamit, mert látod, itt vagyunk nagy pázban, vagy most van itt az ideje, hogy te cselekedjél, hanem azt mondja Illés az ő imádságába, Uram, Ábrahámnak, Izraelnek és Izsáknak és Izraelnek Istene, hadd tudják meg a mai napon, hogy te vagy az Isten Izraelben. Illés nem azért könyörög, hogy Uram, emlékezz meg rólam, hogy ne égjek le, vagy ne égjek le itt a többiek előtt. Hát most már gúnyoltam is őket, hát milyen dolog volna nem itt beégni, hogy nem gyullad meg az oltáron a tűz, az állat nem ég el, hanem azt mondja Illés, mert megragadott ember, Uram, a lényeg ezen a mai napon az, hogy téged megismerjenek. Hogy téged megismerjenek. Hogy megtudja ez a nép, hogy te vagy az Úr, te vagy az Isten, és hogy te fordíts vissza az ő szívüket. A megragadott ember Istennek megragadott eszköze, isteni szempontok alapján imádkozik, így hívja segítségül az ő Urát. És mi történik? Lecsap az Úr tüze, és fölemészt mindent. Nem csak az áldozati állatot, hanem mindent, még a vizet is, a köveket, mindent felnyal az Úr tüze. és a nép arcra esik, és ezt mondja, az Úr, az Isten, az Úr, az Isten. Nem tudom, hogy érezzük-e azt az átütő erőt ebben az esemény sorban, ami nem Illés ereje, hanem ami az Úr ereje, amely erő mégis ebben a pillanatban Illés által és Illés személyéhez kötötten jelenik meg és válik nyilvánvalóvá. Mi a feltétele annak, hogy ez megtörténhessen? Annak, hogy Illés, aki megszólított, megbízott és megpróbált ember, az az Illés most ebben a megragadott állapotban Isten eszközévé válhasson teljes egészében. Nem lényeg már itt Illés személye. Nem lényeg a tűz, a lényeg az, hogy az a nép, amely ott áll körbe, megtudja azt, hogy az Úr az Isten. Illés túl van azon, hogy a maga személye felől aggódjon. Túl van azon, hogy a tűz felől aggódjon. Őt egy dolog érdekli, ami itt a legfontosabb a számára, hogy a nép szembesüljön Istennel. Hogy a nép megértse és meglássa mindabból, ami történik, Isten csodálatos személyét. És azt is el kell, hogy mondjam, hogy ez a megragadott állapothoz hozzá tartozik az is, ami sokakban kérdőjeleket támaszt, hogy miután a nép Isten előtt leborul, azt mondja Illés, ragadjátok meg a Baál prófétáit, hogy senki sem menekülhessen el közülük. Megragadták ezeket a prófétákat, és Illés levitte őket a Kíson patak mellé, és ott lemészárolta őket. Az ószövetségi törvények szerint a bálványimádásnak, az elhajlásnak, az Istentől való elfordulásnak halálos ítélet volt a következménye. Hát Illés nem tett semmi olyan dolgot, amire Isten törvénye őt ne jogosította volna föl. De azt is mondhatom, hogy Illés olyan dolgot tett, amit nem tudott volna megtenni, ha nincs megragadott állapotba. Hiszen itt arról van szó, hogy több száz embert, papot, noha nem tér ki erre itt a Szentírás számszerűleg, csak a korábbi leírásban tudjuk, hogy mennyien voltak, Illésnek le kellett ölnie. Azért, mert ott ehhez az állapothoz ez tartozott hozzá. A népnek nem csak azzal kellett szembesülnie, hogy Isten milyen nagy és hatalmas, hanem azt is meg kellett érteni ennek a népnek, hogy Isten hogyan gondolkozik a bűnnel kapcsolatosan. És nagyon érdekes, hogy nem olvassuk azt ott abban a pillanatban, hogy odaálltak volna Illés és a Baál próféták közé, hogy megtiltsák neki, hogy ő ezt tegye. A nép ebben a tanulságtételben, amit kapott és nyert ott Illés által, megértette azt, hogy itt nem történhet máshogy a dolog. A bűnnek büntetése van. És ezeket az embereket le kell mészárolni. Úgy, ahogyan az Isten ezt megparancsolta. Ezért nincs ellenállás. Mert világosságot kapott a nép. És most tudják ott abban a pillanatban, hogy ennek így kell történni. Ez nem történhet máshogyan. Mindehez az kell, hogy ott legyen egy elkészített idő, egy megragadott ember. Hát azt gondolom, hogy a történetből mindenképpen láthatjuk azt, és talán el is gondolkozhatunk, meg jó lenne erről is beszélnünk, hogy az Istennel való igaz kapcsolat nélkül mindez egy nagy kudarc lett volna, amely nem ott bukott volna meg, hogy most jön tűz, meg nem jön tűz, hanem ott bukott volna meg talán, hogy Illés el sem indul erre az útra. Illés hittel engedelmeskedett Istennek, amikor a Kérit patakja mellé szólítatott. Hittel engedelmeskedett Istennek, amikor Sareptába küldetett, és hittel engedelmeskedett Istennek, amikor Akábhoz kellett mennie, és úgymond ezt a felhívást kellett tennie. Nem tudta, hogy mi fog következni, és ha megkérdezzük, hogy miért tette meg mégis, akkor újra és újra oda jutunk, azért tette meg, mert Istenben nem kételkedett. Mert egy volt az ő Urával és Istenével. Mert megragadott ember volt. akiben Isten úgy tudott munkálkodni, hogy Isten kezévé, Isten szavává, Isten szemévé vált maga Illés. Hadd bátorítsalak arra benneteket, fiatalokat és idősebbeket egyaránt, hogy értsük meg, és jó lenne erről beszélni, hogy a tanúságnak, a tanítványságnak ma is átütő erőre van szüksége. És noha, ahogyan erről már beszéltünk, sokat beszélünk a világ sötétségéről, de az átütő erejű tanítványságnak és tanúságnak nincs köze ez a világhoz. Ez az én Istennel való személyes kapcsolatomnak a kérdése. Annak a kérdése, hogy én hogy állok a seregek urával, hogy én meg vagyok-e győződve arról, hogy az Úr az Isten, az Úr az Isten. Hogy én kiszolgáltatom-e magamat ennek az Úrnak, hogy engem megragadhat-e ez az Úr és ez az Isten. Nem mindig van alkalmas idő arra, hogy ilyen fokú megragadottságban tegyünk tanúságot Istenről, de eljut a mi népünk, és hadd beszéljek akkor most ezen a helyen erről, eljut a mi népünk lassan abban az állapotban, amikor szükségessé válik, nagyon is szükségessé válik, sok-sok elragadott vagy megragadott életű tanúnak a megjelenése. Eljön az idő, és eljött az idő, amikor átütő erejű tanúságra van szükség. Azért, mert az istentelenség olyan mértékben hatalmasodik el, és az egyetlen Istennek a tekintélye olyan nagy mértékben romlik meg, hogy ezen Isten kell, hogy valamilyen módon segítsen. És a kérdés nem az, hogy a nép mit csinál. A nép mindig azt csinálja, amit az előjárók, az élenjárók, a hangadók diktálnak. Amikor Akáb szabad kezet adott Jezábelnek, akkor az történt, amit Jezábel akart. És ebben a világban mindig az történik, amit a leghangosabbak akarnak. Ha a leghangosabbak akarnak valamit, az általában előbb-utóbb megvalósul. Ha nem akarnak valamit, az pedig nem valósul meg. Isten népe ebben a világban nem a leghangosabb nép. Nem álmodozhatunk arról, hogy egyszer majd beköszönt egy olyan keresztény korszak, amelyben sokan reménykednek, mondván, hogy majd eljön az ezeréves birodalom, ahol minden olyan csodálatos, szép lesz, és mindenki istenfélő lesz ezen a világon. Hát erről ne álmodozzunk. Azt gondolom, hogy ezt nem támogatja a Biblia az ilyen jellegű révületbe esésünket, hogy mi erre várjunk. Sokkal inkább szükség van arra, hogy megpróbált, megszólított emberekként, a magunk idejében megragadott emberekként tanúságot tegyünk átütő erővel az Úrról. Nem hiszem, hogy Baál prófétákat kell gyilkolásznunk, hogy ez hozzá tartozna a mi szolgálatunkhoz, de értsük meg azt, hogy nem lehet más célunk, nem lehet kisebb célunk, mint az, hogy megtudja a mi népünk, hogy te vagy az Úr. Hogy te vagy az Úr. És ha mi, akik Isten gyermekeinek valljuk magunkat, nem hirdetjük azt, hogy az élő Isten az Úr, akkor nem fogja hirdetni más sem. Ha mi nem leszünk átütő erejű tanúkká, akkor honnan tudja meg ez a nép azt, hogy van Isten, hogy ennek az Istennek terve van velünk. Sok mindenért okolhatunk másokat, de ha hívő emberek vagyunk, akkor kötelességünk azon elgondolkozni, hogy bennünk van-e Illés lelkülete. És élünk-e, és látunk-e olyan csodákat, amelyeket Illés élhetett és láthatott. Mennyire vagyok az Úré, mennyire adtam oda magamat neki. Ennyit gondoltam most elmondani ehhez az ige szakaszhoz, amelyben természetesen sokféle más üzenet is megfogalmazódik még, és arra gondoltam, hogy noha nem egyszerű, de mégis talán az egymás megismeréséhez az segítene bennünket leginkább hozzá, ha együtt maradnánk, a délelőtt további részében is. Tudom, hogy kis csoportban sokkal egyszerűbb beszélgetni, és mindenki szóhoz jut, de hadd tegyük most meg az első lépést afelé, hogy még jobban megismerjük egymást. azon a módon, hogy most együtt maradunk. Nem nevésük kőbe azt, hogy nem lehet nagy csoportban jól beszélgetni. Hagyjuk meg azt a lehetőséget egymásnak is, magunknak is, hogy el tudunk beszélgetni az ige dolgáról a nagyobb közösségben is. Azt kérem, hogy azok, akik szólnak, legyenek tekintette arra, hogy 70-en vagy 60-en ücsörgünk most itt a teremben, tehát a hosszú beszédek egyetlen variációt már én kimerítettem, tehát most ami maradt még hozzászólási lehetőség, az mindenképpen rövidebb formátumban történjen, és mivel arról beszélünk, hogy átütő erejű tanúság, nagyon szeretném, ha úgy tudnánk beszélgetni most, hogy az legyen személyes, amit elmondunk. És ez a legnehezebb ebben, hogy személyesen arról beszéljünk, hogy mi magunk hogy állunk ezzel a kérdéssel, mint látjuk ezt a kérdést a magunk életében, hol tart a mi életünk. Tegnap azt kérdeztem, hogy halljuk-e az Úr szavát, és szeretném, hogyha néhányan esetleg most beszélnének arról, hogy mik voltak azok a legutóbbi dolgok, amit Istentől megértettek, akár az eddigiekben, akár az elmúlt időszakban. Hogy megértsük egy kicsit, megbátorodjunk azon, hogy igen, szól ma is Isten. Na ki lesz az, aki tud néhány szót mondani arról, csak konkrétan, hogy volt valamilyen kérdése, és megértette benne az Isten akaratát, vagy megszólította őt Isten. Tudunk erről egymás előtt bizonyságot tenni, hogy megbátorodjunk mindannyian ezen.